Szlovákia esetében is, azok a képviselők, akik arról döntenek, hogy béke lesz, vagy nem, vagy milyen irányba megyünk külpolitikai szinten, vagy geopolitikai szinten, azokat a lakosság 19%-a választotta meg.
Ez itt az Adásidő, a ma hét média család podcastja Somogyi Szilárddal. Mai vendégünk Iván Tamás, a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke, aki egyben a Magyar Szövetség Európai Parlamenti képviselőjelöltje is. Vendégünk elképzelhetetlennek tartja, hogy az EP választásokon eddig tapasztalt rekord alacsony választói részvétel döntse majd most is el, hogy ki képviseli Szlovákiát az Unió parlamentjében. Ezen kívül hallhatunk a Vállalkozók Szövetsége létrejöttének okairól, az egyre burjánzó brüsszeli adminisztrációról, a magyar párt bejutási esélyéről és még sok más közéleti témáról is. Köszönöm szépen, Iván úr, hogy elfogadta itt az Adásidő podcast meghívását.
Én köszönöm szépen, megtisztelő, hogy itt lehetek.
És akkor mindjárt vágjunk is, ha nem is a dolgok közepébe, de legalább az információknak a közepébe. Ha jól tudom, önnek az első sorbeli közösség, vagy mondjuk úgy közéleti funkciója, az a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének a vezetése, ugye? Annyit mindjárt hozzátennék, hogy én korábban, ha jól emlékszem, javítson ki kérem, ha tévedek, hogy ez egy szóval hosszabb volt ez a megnevezés, tehát hogy Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége. Ez amiatt van, mert esetleg a tagság átlag életkora átlépett valamilyen határt, vagy ön lett idősebb. Megkérdezhetem, hány éves?
Persze, 32.
Aha, tehát hogy akkor miért volt ez a váltás?
Ennek kicsit más az indoka, tehát teljesen más honnan indul a történet. Lényegében mi, amikor megalakítottuk a Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetségét 2016-ban, akkor ugye hát tényleg fiatal kezdő vállalkozóként vágtunk ebbe bele. Az alapvető indítatás az volt, hogy láttuk, hogy nincsen olyan szervezet, ami szakmailag fejlessze a vállalkozókat, valamint hogy összekösse őket, nem csak regionálisan, de akár országosan is. És akkor úgy gondoltuk, hogy akkor bele kell ugrani egy ilyen mélyvízszerű dologba, és megalakítottuk ezt a szervezetet. Mi sem tudtuk, hogy fog ez alakulni, hova fog ez kifutni. Azt tudtuk, hogy dolgozni akarunk, és hogy tudtuk, hogy mi a cél, nem tudtuk, hogy mi lesz belőle. Aztán hál' Istennek, mivel egy hiánypótló kezdeményezésről volt szó, igény volt rá, nem is kevés, úgyhogy fel kellett nekünk is nőni a feladathoz, és 3 évre rá, tehát 2019-ben jutottunk el oda, már mi is egy kicsit bátrabbak lettünk természetesen, plusz láttuk azt, hogy rengeteg idősebb vállalkozó, tapasztaltabb vállalkozó szeretne...
Idősebb, de nem öreg.
Így van. De tapasztaltabb vállalkozó szeretne csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez, ami mi hihetetlen pozitív dolognak vettük, hiszen azért alapvetően ha visszatekintünk 20-30 évvel ezelőttre, akkor alapvetően az volt a vállalkozói berögződés, hogy ne segítsünk egymásnak, ne osszuk meg egymással a tudást, ne osszuk meg egymással a bevált dolgokat, hanem mindenki a maga sorsa kovácsa, és akkor így álltunk az élethez, természetesen tisztelt a kivételnek, de már ez a gondolkodásmód igazából megfordult, és azt látjuk, hogy a vállalkozók egyre jobban szeretnek egymásnak segíteni, a tapasztaltabb vállalkozók szívesen megosszák a élettapasztalatékat, azt, hogy hogyan kezdték, hol vannak a buktatók, stb. És ez egy örvendetes dolog, hiszen ez egy olyan tudás, amit, hogyha pénzbe kéne mérni, azt szinte megfizethetetlen. És amikor láttuk azt, hogy ez egyre bővül ez a kör, és egyre bővül a szervezet, és egyre nagyobb iránt az érdeklődés, akkor úgy éreztük, hogy most már mi is eljutottunk arra a szintre, hogy talán azt merjük mondani, hogy akkor ez nem csak a fiatal kezdő vállalkozók vállalkozó szövetség, hanem mindenkié, és így került ki a fiatal szó a nevükből.
Értem. Ön folyamatosan a mondandójába mindig többes számba beszélt. Kezdtük, gondoltuk, csináltuk, változtattuk, hogy a többes szám az inkább most csak egy ilyen udvariasság, vagy meg tudjuk nevezni néhány esetleg kollégát, akivel ezt létrehozta?
Nem, hát természetesen több vállalkozóval hoztuk létre. Ma is, tehát ugye több mint 1000 vállalkozás tartozik most már a szövetséghez, és hát hál' Istennek megvan az 50-60 mag, aki folyamatosan azon dolgozik, meg azért ügyködik, ha nem is nap, mint nap, de legalább heti szinten, hogy ez a vállalkozó szövetség működjön. Értem. Tehát ez egy élő szervezetről van szó.
Azt megkérdezhetem, hogy ön inkább, hogy is mondjam, közéleti vagy adminisztratív vezetője ennek a szövetségnek, vagy az arca a szövetségnek, vagy saját maga is vállalkozó?
Tehát, hogy igen, vállalkozó? Én is vállalkozó.
Mit lehet magánál venni?
Hát, hogyha finom pálinkát akar inni, akkor ezt, hiszen a kereskedelmi cégem van, és prémium minőségű italokat és alkoholos italokat forgalmazom.
De ezeket gyártja is, vagy csak
kereskedik? Nem forgalmazom, egyelőre forgalmazom. Van egy saját márkám is, de ezt nem én gyártom, mert legyártatom egyik pálinka főzdébe. És a lényeg az, hogy főleg pálinkákat, de gineket, viszkiket, és különböző más alkoholos italokat forgalmazom.
Értem. Amihez mindjárt tegyük is hozzá, ugye, hogy azért mindenki módjával fogyassza.
Természetesen.
Elsősorban a, mondjuk úgy, hogy a gyümölcs, lágy, illata és zamata miatt.
Ez pontosan így van.
Na, de akkor menjünk át a munkáról, a munka mondjuk úgy a következő vonalához, vagy egy párhuzamos vonalhoz, ami az ön mondjuk úgy közéleti, politikai tevékenységét jelenti. Ugye most ez a beszélgetés abból az apropóból is létrejött, hogy a Magyar Szövetség Párt Európai Parlamenti listájának az ötös helyén szerepel, ugye?
Igen.
Ötös helyen. Ez egy nagyon előkelő hely. Igazából, tehát akik itt már ön előtt voltak képviselőjelöltek, voltak azok, akik komolyan ráhajtanak a bekerülésre, vannak olyanok, akik bevallottan mondták, hogy inkább a nevükkel támogatják ezt a listát, de lehet, hogy majd valamikor a távoli jövőbe képzelik el magukat európai vagy brüsszeli politikusként. Maga melyik csoportba tartozik?
Én abban a csoportban tartozok, aki ebben a helyzetben is a csapatjátékot részesítem előnybe. Tehát itt nem rajtam van a hangsúly, és nem is a többi jelöltön egyesével a 15-ünkön, hanem azon van a hangsúly, hogy a felvidéki magyar közösségnek újra legyen képviselete Brüsszelben. Tehát az a luxus, amit 5 évvel ezelőtt megengedtünk magunknak, hogy 396 szavazatom múlott, hogy mandátumot szerezzen a közösségünk, azt nem engedhetjük meg magunknak többé. Tehát ilyen értelemben mindenkinek kutya kötelessége kidolgozni mindenét is azért, hogy újra legyen a közösségünknek képviselete. Hiszen azért jól látjuk, hogy tehát ugye most volt a 20. évfordulója az Európai Uniós csatlakozásunknak, és talán 20 évvel ezelőtt igaz volt az a mondás, hogy az Európa Unióba a politikusokat, az adott pártok azért küldik ki, hogy egy ilyen levezetésnek. Persze ez nem volt mindenkire igaz, de volt egy ilyen közhely. Ma már ez teljesen nincs így. Tehát jól látjuk, hogy az utóbbi időkben olyan fontos dolgok vannak állandóan nap alatt, amik nem csak a európai szintű politikát és életet befolyásolják, de az mindennapi ember is érzi ennek a hatását. Tehát beszélhetünk itt a háborúról, beszélhetünk itt a migráns helyzetről, de beszélhetünk a gender problémáról. Tehát a mi feladatunk az, ahogy a tenger is cseppekből tevődik össze bármilyen közhelyes, és ez a mondás, az Európai Parlament is képviselőkből áll össze, számszerűsítve 720-ból, és a mi feladatunk az, hogy a 720-ból egy-két olyan embert oda küldjünk, aki ad egy a béke és a biztonság oldalán fog állni, és a józan gondolkodás oldalát fogja képviselni, ad kettő, pedig végre újra legyen a közösségünknek képviselete a brüsszeli parlamentben.
Ez a fő agenda, tehát hogyha most tegyük fel hipotetikusan, hogy ön bekerült Brüsszelbe, amit egyébként ugye kívánok minden képviselőjelöltnek, hogyha oda bekerülne, akkor elsősorban, tehát mondjuk a szlovákiai-magyar közösségnek az érdekeit tűzné az zászlajára, mint amit képvisel, vagy van esetleg valamilyen szakterülete, amit még vagy emellé, vagy ehelyett, talán ezt így ugye nem mondanám, hogy ehelyette, de hogy emellé még oda tudna képzelni?
Hát természetesen itt ugye az előbb beszéltünk a problémákról, tehát azért is emeltem ki, hogy mint olyan képviselőkre van szükség, akik ugye a józan és a béke oldalán állnak, meg mint olyan képviselőre szükségünk van végre, aki a közösségünket, a magyar közösséget képviseli, hiszen vannak olyan agendák, meg olyan témák, amelyek országszintűen befolyásolnak minket. Tehát még egyszer, akár a migránskóta, ezt ugye Berény József mondta el nagyon jól, és mindig ráreflektálok vissza, hogy ugye most elfogadták a migránskótákat, ennek értelmében Szlovákiának is egy több mint 286 migránst kell befogadnia, vagy befogadjuk, vagy pedig 25-26 ezer eurót fizetünk érte évente. Viszont a másik oldalon látni kell azt, hogy a háború véget Szlovákia már 130 ezer ukrán menekültet befogadott, akiket iskoláztatott, vagy bebiztosította számukra az iskolát, a különböző szociális, egészségügyi juttatásokat, és még sorolhatnám a sort. Ettől függetlenül ez a segítség mégse váltja ki azt a migránskvótabeli akár pénzösszeget, akár embermennyiséget, mivel hogy az Európai Unió által megszabva migránsnak csak azok számítanak, akik Afrikából, vagy pedig a közel-keletről érkeznek. Tehát már itt egy nonsens dologról beszélhetünk.
Tehát, hogyha jól értem, hogy akkor az itt a, mondjuk úgy a dilemma, vagy a párhuzam, hogyha több tízezer ukrajnai menekültet ellát például Szlovákia, akár állami szinten, akár közösségi szinten, hogy az miért nem jelent valami pluszt az általános migráns kérdés rendezésében.
Pontosan. Tehát ez egy valid kérdés, de mehetünk tovább. Itt vannak Oroszország elleni szankciók is, és igen, az a véleményem, hogy ki kell mondanunk, hogy az orosz szankciók nem működnek. Tehát igazából mindenkire negatívan hatottak, kivéve az oroszokat. Az, hogy megveszik ugyanazt a gázt vagy kőolajat, amit eddig megvettünk az oroszoktól egyenesen, most megveszük Törökországon vagy Indián keresztül háromszoros, négyszeres áron, és a rezsiárak pedig az egekben vannak, a vállalkozók meg köhögik, nyögik magukat, és a bezárás végén tartanak, ez nem megoldás. És azt látni kell, hogy Nyugat-Európa, Közép-Európát ütköző zónának használja. Ez így volt a történetben, így volt, és ilyen pillanatban is így van. És mi akkor fogunk tudni bármit is egyről elérni, hogyha egységbe fogunk tudni gondolkozni, és azon képviselők többsége lesz bent az Európai Unió parlamentjében, akik a béke és a józanság oldalán fognak állni. Azt is látni kell, és természetesen ezek voltak azok az ügyek, amelyek ugye kimondottan az országos szintű politikát, vagy országos szintű helyzetet befolyásoltak, de ide sorolhatnánk még egyébként, és már ez jobban érint, ez is érinti a közösségünket, ugye a gazdák helyzete. Azt láttuk, hogy ugye az év úgy indult, hogy a gazdák Európa szinten mindenhol tüntettek, és teljes mértékben igazuk van, tehát hogy nem normális az a helyzet, hogy folyamatosan költség, támogatás megvonásba részesülnek, de egyre több a bürokrácia, és lassan már a gazdának nem azzal kell törődnie, hogy hogyan termelje meg amivel foglalkozik, vagy a terményét, vagy hogyan vesse be a földjét, hanem azzal kell foglalkozni, hogy épp milyen nyomtatványt, űrlapot kell kitölteni, épp milyen bürokratikus dolgot kell elkészítenie az Európa Unió felé. Tehát, hogy ezek nem normális helyzetek.
Hadd kérdezem meg itt egy pillanatra, ugye itt ez az adminisztráció, meg a bürokrácia. Én egyszer megpróbálkoztam, hogy beleolvasok egy ilyen brüsszeli pályázathoz járó kisokosba, tehát hogy, vagy nem is kisokosba, hanem mit kell elkészíteni. És meg kell, hogy mondjam, hogy én magát a mondatot se értettem, tehát ami oda le volt írva, és ez mondjuk régebben volt már pár éve, de ugye maga benne van a vállalkozói világban, meg hát találkozok is hasonló kollégákkal, hogy azért ez javult már valamit, tehát hogy ha jól tudom, akkor mindig oda kellett adni ezeket a kérvényeket valamilyen pályázatíró cégnek, mert azok talán értenek hozzá, de az, hogy egy földművelő ember, aki azzal foglalkozik, hogy most a vetés mikor kap esőt, meg vizet, hogy az ért még, vagy hogy is mondjam, tehát nem is, hogy alkalmas-e, de lehet terhelni mondjuk ilyen adminisztrációval, tehát hogy ez egy reális, látható út, hogy ilyen brüsszeli hivatalnok nyelven kommunikáljanak az emberek?
Szerintem nem, tehát hogy ezt erre most már külön szakmák léteznek, akik ezt is ismerik és bírják, de teljes mértékben egy sóhivatallá kezd válni a brüsszeli lényegében parlament és a brüsszeli vezetés. És azt is látni kell ilyen tekintetben, hogy a közös agrárpolitika, tehát ugye ez a Common Agrarian Policy, CAP, ugye folyamatosan csökkentik a büdzséjét, folyamatosan kevesebb támogatást jutatnak a gazdáknak. Másik oldalon viszont ugye tőlük függ a megélhetésük.
Meg az, ugye most ugye az, legutóbb
van-e élelmiszer az ukrán gabona okozott problémát, az olcsó gabona ugye az zavarta meg itt az űrt a gazdák között, de az, hogy van-e termék és van-e termény a piacok, az üzletek polcain.
A piacokon is, meg a polcokon.
A polcokon is, igen. az a mi gazdáinktól függ, de a mi gazdáink életét és megélhetését és működését ellehetetlenítjük, akkor annak az lesz a végeredménye, hogy már a most is előregedőben lévő ágazat még jobban előregszik, még kevesebb fiatal fogja átvenni az édesapja után a családi vállalkozásokat, és nem lesz, aki ezt csinálja. És
hát kérdezzem meg itt az akkor olcsó ukrán gabonánál, hogy ugye maga mondjuk így akkor a alkoholisadók vagy a szeszes italok piacán van otthon, hogy ott is volt valamilyen hasonló helyzet? Tehát, hogy mondjuk egy, lehet, hogy épp Ukrajnába, vagy valahol itt az unión kívülről, hogy az olcsó alkohol befolyásolja mondjuk az önök munkáját, vagy fölborítja a piaci viszonyokat?
Erről így nem tudok, bár mindig vannak természetesen olcsó alkoholok a piacon, de hát egy teljesen más szegmensbe helyezkedek el, tehát ugye a pálinka az kimondottan magyar termék, magyar védjegy, magyar gyümölcsből.
Tehát akkor itt az alkoholforgalmazók nem valószínű, hogy fognak tüntetni, hogy az olcsó, értem.
Inkább a jövedéki adók miatt tüntetnének.
Ja, hogy túl magas az adótartalma az italnak?
Ez mindig emelik.
Ez csak így úgy kb, tehát ne menjünk most nagyon részletekbe, de egy nagyságrendben ezt lehet érzékeltetni, tehát például mondjuk egy ital, ami a pulton 20 euróba kerül, hogy annak mennyi lehet úgy kb az adótartalma?
Hát attól függ, ugye itt ez úgy kell visszaszámolni, hogy 100 liter 100 fokos szeszre,
Ezekben a részletekben nem
menjünk. 1300 valamennyi euró a jövedéki adó, és akkor mindent lehet visszaszámolni.
Szóval egy olyan 5 euró lehet a 20 euróból?
Egy fél literes 52 fokos szeszre, arra most nagyjából 3,90 euró. A jövedéki adó, plusz még ugye aztán...
Értem, tehát akkor elég sok pénz megy magukon kívülre, tehát mondjuk úgy, hogy az állami költségvetésbe. Jó, az alapkérdés, amiben ugye eljutottunk idáig, az, hogy ő melyik kategóriába tartozik, aki inkább támogatja a listát, vagy szeretne bejutni?
Így van.
Szeretne bejutni?
Tehát még bocsánat, gyorsan befejezem az előbbit. Tehát vannak azok a témák, amik ugye országosan érintik mint a közösségünket, mint az összes lakosságot, és természetesen vannak azok a témák, amelyek kimondottan a magyar közösségünket érint. És természetesen hálásak vagyunk mint az erdélyi testvéreinknek, mint az anyaországi testvéreinknek, hogy kiálltak és képviseltek minket ezekbe a témákba, de igenis ott az idő, hogy végre mi is tudjunk magunkért kiállni ezekben a felvidéki magyarságot érintő témákban, úgyhogy ezért is fontos, hogy ott legyünk. Én személy szerint természetesen hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem szeretnék. Hát természetesen mindenki szeret, aki ott van ezen a listán.
Aki már elindul, az úgy gondolja, hogy mindent megtesz azért, hogy bejusson.
Meg kell tenni azért, hogy bejusson. De még egyszer mondom, itt nem az én személyem a cél, hanem az a cél, hogy képviselőt juttassunk Brüsszelbe. Az, hogy aztán az
képviselőt vagy képviselőket?
Minimum képviselőt. Uh-huh. Természetesen nagyon jó lenne visszatérni ahhoz a bevett szokáshoz, hogy két képviselőt adjon a pártunk, mint ugye sokáig volt. Sokáig ez a helyzet is állt elő. De minimum egy képviselőt be kell juttatnunk. Az, hogy az ki lesz, az most mellékes. A lényeg az, hogy ott legyen.
El tudja képzelni a minimum egy képviselőt? Tehát nem csak, hogy szeretném, hanem hogy reálisan el is tudja képzelni.
Ez egy reális cél. Azt azért látni kell, és most akkor kihirtán beleugrok egy másik témába. Tehát, hogy az, hogy ilyen időket élünk, amikor az egy dolog, hogy ugye a migránsokról beszéltünk, a gendert említettük, érintőlegesen gender problémákat, ez is egy óriási társadalmi különbség egyébként a Nyugat és a Közép-Európa között, de talán majd erről még beszélünk. De ami a reális probléma az, hogy ha akarjuk, hanem, ha tudatosítjuk, hanem a háború küszöbén állunk. És ez most nem riogatás a részemről, hanem az,
már hogy... úgy érzi, tehát például, hogy itt Szlovákiában, vagy Közép-Európában?
De hát most konkrétan, amikor az ember heti meg napi szinten azt olvas, hogy a francia miniszterelnök üzenget, hogy ő majd ugye katonákat küld Ukrajnába, amikor bizonyos politikusok felelőtlenül folyamatosan szítják a tüzet, és itt elég egy apró láng, hogy ez a kanóc begyújjon, és onnantól kezdve, ha a NATO háborúba keveredik Oroszországgal, akkor onnantól kezdve a világháborúról beszélünk. És sajnos ezeket a dolgokat ki kell mondani, és amikor legyintünk erre, akkor arra kell gondolni, hogy vissza kell nézni a történelmet, hogy akár az első, akár a második világháború megelőző események hogyan eszkalálódtak ahhoz, hogy világháború legyen, és sajnos azt kell mondani, hogy valahol hasonló időket élünk meg. Ha most nem józanul döntünk, akkor itt könnyen baj lehet. És a másik oldalon pedig azt kell elképzelni, hogy például Szlovákia esetében is azok a képviselők, akik arról döntenek, hogy béke lesz, vagy nem, vagy milyen irányba megyünk külpolitikai szinten, vagy geopolitikai szinten, azokat a lakosság 19%-a választotta meg. Tehát, hogy ez nonsense, azért mondom, hogy ilyen luxus nem engedhetünk meg magunknak, hogy a saját életünkről, gyermekeink életéről döntve a 19% hozza meg a döntést. Ezért kell elmenni választani, ezért kell ott lenni és elvinni a szomszédainkat, a családtagjainkat, a barátainkat, és el kell minden több embernek menni a választani, mert olyan képviselőket kell nekünk is, és minden tagállamnak oda küldeni, akik igenis józanul tudnak gondolkozni.
Egy kicsit ezzel, tehát hogy legyen minél nagyobb a részvétel, nem beszél a saját maga ellen is, vagy a Magyar Szövetség listája ellen is, ugye, mert tehát ugye volt a megdöbbentő merénylet, ugye Robert Fico ellen, úgy gondolom, vagy hát nem is én véleményemből indulok ki, hanem mondjuk úgy a szakértők, vagy a politikai analitikusok véleményeiből, tehát hogy ez egyébként is föl fogja hajtani a részvételi arányt, tehát hogy magasabb számok lesznek. És ugye a magyar közösség azért nem tud annyira a végtelenségig szélesedni, hogy tartsa az iramot a szlovák többségnek a részvételével, tehát hogy az ellenünk beszél, hogyha magas lesz a részvétel, tehát hogy akkor a szavait esetleg érthetem úgy, hogy a magyar közösségen belül is mindenkinek aktivizálnia kell magát, és mindenki próbálja a szomszédjait, barátjait, rokonait meggyőzni.
Ez így van, tehát ez ugye a másik érv, hogy tehát ezt látni kell, hogy valószínűleg a szlovák rész oldalról nagyobb lesz a részvétel, pontosan a merénylet véget. Ez is egy tény, tehát most ezt tényként közölöm. Ezért is fontos az, hogy a magyar közösség is elmenjen, és oda elmenjen szavazni, és az urnákhoz járuljon, mert nem mindegy, hogy olyan fog alakulni. A merénylethez visszatérve, egyébként, tehát, hogy ez teljes mértékben elítélendő, és láthatjuk, hogy hova eszkalálódott a politikai különbségeknek lényegében a szítása, mert ez erről van szó. Tehát, hogy az, hogy én valakivel nem értek egyet, vagy az bizonyos illető valakivel nem ért egyet, és ilyen cselekedethez nyúljon, ez abszurd és teljes mértékben elfogadhatatlan, és ezt el kell ítélni az ilyen tetteket. Úgyhogy mindenképpen cselekedni kell, hogy ilyen többet ne történhessen, de azt hiszem, hogy a politikusoknak is le kell vonni ebből a tanulságot, hogy mi vezetett el idáig.
Hogyha itt a feszültség vagy a véleménykülönbség fogalmánál tartunk, és természetesen távol állva az, hogy ezt valamiféle erőszakos módon lehessen megoldani, egy harmadik aktivitását is azért megnyitnék, hogyha jól tudom, én a Magyar Szövetség pártnak a komáromi járási vagy városi alapszervezetének az elnöke. És ugye ez magában is mondjuk egy szép eredmény, hogy az embert megválasszák egy szervezet élére, de azért Komárom, akár még a régi időkben, mondjuk az MKP-s időkben, a párton belüli lokális helyzetben nem mindig volt egy mondjuk úgy udvariasan, diplomatikusan homogén véleményen, vagy egy egységes véleményen. Tehát ez egy ilyen kis lokális darásfészek is volt. Hogy áll most Komáromban a Magyar Szövetségnek a mondjuk úgy helyi szolidaritása, összetartása?
Hát nem egy egyszerű helyzet.
Ugye... Annyit azért tegyünk hozzá, hogy nagy bátorságnak tartották sokan, hogy ön merte fölvenni a képzeletbeli kesztyűt, és elvállalta ezt a pozíciót?
Igen, köszönöm szépen. Hallottam pozitív, negatívat is, de az általában ugye úgy néz ki az élet, hogy amikor az ember azt mondja, hogy fekete, akkor mindig valaki azt mondja, hogy fehér és vice versa, ugye?
Hát ez a politika lényege, ugye, hogy legyen mindig egy másik vélemény.
Ez a politika lényege. Ugye nem egy egyszerű helyzet, hiszen mint a Komárom, mint a helyi hidat, mint az MKP-t elég sok dolog sújtotta, és elég sok problémával küzdött, ami kihatott a megítélésükre is. Ebből gyúrtunk össze egy pártot, és ennek lettem én az elnöke, ami természetesen fel kell nőni ez a feladathoz. Ez még mindig folyamatban van. Mármint nem a felnövés is természetesen, de azt mondja, ennek a pártnak a társadalomban való beültetése és elfogadtatása. Én nekem az a véleményem, hogy dolgoznunk kell, minden nap dolgoznunk kell, hogy az emberek lássák, hogy mi nem ellenük vagyunk, vagy rajtuk kívülállók vagyunk, hanem mi igenis egy vagyunk közülük, és a városért teszünk, és azért vagyunk, hogy a város előre menjen és prosperáljon.
Szóval nincsenek még a célbe, de jó úton haladnak, így úgy érzi, ugye?
Így van.
Értem. Na, eddig már elég sokat beszéltünk ugye a előttünk álló június 8-ai európai parlamenti választásról, illetve magáról Brüsszelről, de beszéljünk akkor 9-éről is, tehát, hogy lezajlottak a választások, most tételezzük fel, még hogyha nem is akarjuk ezt reálisan, de ön nem jut be Brüsszelbe. Mi a B-terve?
Nekem, tehát hogy mondjam, én a lényegében valahol a politikában szocializálódtam. Nekem édesapám azt mondta, hogy ha ő más országban lakna, vagy mondjuk itteni szlovák lenne, akkor lehet, hogy eszébe se jutott volna, hogy politizáljon. De mivel a magyar közösséghez, tehát egy kisebbségben lévő nemzetközösséghez tartozik, mindig úgy érezte, hogy a legtöbbet a politikán keresztül tud tenni az érdekérvényesítésért és a közösség megmaradásért. És ezt valahol én is magamba szívtam, tehát 13 éves koromtól először a Vianovai ifjúsági csoportban voltam, aztán ugye 18 éves koromban beléptem az MKP-ba, több választáson is indultam. Tehát ezt azért tartottam hangsúlyosnak elmondani, mert itt most nem erről van szó, hogy én most elindulok, és ha nem kerülök be, akkor itt most vége, nem erről szól a dolog. A dolog arról szól, hogy minél sikeresebb legyen a pártunk, és a természetesen a közösség. Itt is fogok tovább dolgozni. Bármilyen szinten legyen ez, akár vállalkozó szövetség szinten, akár baros alapítvány szinten, de akár párt szinten.
A baros alapítványt említette, erről még nem beszéltünk. Egy pár mondatban tudna erről szólni?
Igen, tehát ugye a Baros Alapítvány a stratégiai partnere, mondhatjuk így, a CED Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózatnak.
Még egyszer, minek?
CED? Közép-Európai Fejlesztési Gazdaságfejlesztési.
Igen.
Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat, non-profit KFT-nek.
Értem. Egy hosszú szó. Tehát ez egy magyarországi szervezet.
Egy magyarországi szervezet. A lényegében ketten együtt valósítjuk meg a felvidéki gazdaságélénkítő programot, ugye? Ott most már közel 5000 vállalkozó nyert támogatást az utóbbi években, azt hiszem több mint 50 millió euró értékben.
Tehát itt akkor így vállalkozókat segítik, így, hogy eszközöket megvásárolnak,
igen,
vagy pénzt adnak nekik?
Igen, eszközgépvásárlás, technológiabeszerzés, ingatlanvásárlás, tehát ezekről szóltak ezek a kisebb és nagyobb projektek, valamint ugye van egy mentorprogram, és itt ugye ez a Rohonczi Gedeon mentorprogram, aminek igazából az a célja, hogy ne csak mennyiségre, hanem minőségre is próbáljunk fókuszálni, tehát itt komoly szakembereket biztosítottunk be, és a élelmiszeriparban tevékenykedő gazdákat, birtokokat tudunk mentorálni 2 éven keresztül, mindenfajta szinten, is itt a cél az, hogy a szlovák és a nemzetközi piacon is minél több csúcsminőségű felvidéki magyar termék legyen jelen.
Ezt egyébként ehhez hozzá is tenném, hogy tehát, hogy itt annyi saját tapasztalatom van, hogy ugye itt a Mahét Média családnak a vezetősége szintén ezt nagyon lényegesnek látta, hogy nem pénzzel, hanem tapasztalattal segítenek kezdő vállalkozásokat. Ugye talán sokak számára ez így már nem is annyira érdekes, hogy nem pénzt kapnak. Úgyhogy mi egy egész, hát mondhatnám, cikksorozatba foglalkoztunk, nem csak a magával a programmal, hanem a mentoráltakkal is. És én úgy vettem, hogy ez egy nagyon jól megélett gondolat volt, tehát az, hogy önök, vagy hát a két-két szervezet biztosított Magyarország ugye neves szakmabeli elismert embereket, akik ingyen és bérmentve, és nem csak egyszer, hanem rendszeresen kapcsolatot tartva adtak tanácsot a szlovákiai magyar vállalkozóknak, akik aztán ott ebbe a székbe, vagy ebbe a stúdióba be is számoltak itt a kedves hallgatóknak az egyes tapasztalatokról. Tehát akkor maradna, ha jól értem, továbbra is itt a gazdaság, vállalkozás platformján így képviselnie ezeket a gondolatokat a közéletbe. Tehát az, hogy most egy vettiszta politikus legyen, és csak pártpolitikával foglalkozzon, az akkor nem várható az ön esetében.
Nem. Tehát az én feladatom az, hogy a felvidéki magyar közösségnek a megmaradása az több dolog kell, hogy érvényesüljön. Kell, hogy annyi nyelvünkben erősek legyünk, kell, hogy kultúránkban, kell, hogy iskolaztatásunkban erősek legyünk, de ugyanúgy szükség van a gazdaságunkban is, hogy erősek legyünk. A kis és középvállalkozói szektor jelen pillanatban a gazdasági kitörési pontja a dél- és kelet-szlovákiai régiónak, pont ahol a magyar vállalkozók, vagy a magyar közösség is él. maga a KKV-szektor egyébként több mint 50%-át.
Mi az, hogy KKV-szektor?
Kis- és középvállalkozói uh-huh. szektor több mint 50%-át adja az alkalmazotti létszámnak, és 33-34%-át a GDP-nek. Tehát ez egy, nem egy elhanyagolható szektorról beszélünk, hanem egy gazdaságilag erős és falsúlyosabb szektorról. És tovább megyek, ők azok, akik nem kiviszik a pénzt az országba, hanem ők azok, akik visszaforgatják itt a pénzt, ide fektetik be, itt építenek házat, itt alapítanak családot, itt építik a jövőjüket. Tehát ezek a mi embereik, és nem mellesleg a közösségünk tagjai, és a magyar közösség tagjai, és a magyar közösséget erősítik már csak a tevékenységükkel is. Tehát ez egy win-win helyzet, úgyhogy ez az én feladatom, hogy gazdaságilag segítsem a közösségünket, az az én feladatom, hogy a vállalkozóinkat összefogjam és segítsem, és igazából ez a fő cél, aztán hogy ez hogyan, milyen minőségben valósul meg, az egy másik kérdés.
Na, hát azt hiszem, hogy ennél kifejezőbb és jobb végszót nem is tudtunk volna talán még közösen sem megfogalmazni. Én nagyon szépen köszönöm Iván Tamásnak, a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége elnökének, illetve további más, mondjuk úgy közhasznú társaságok aktív tagjának vagy vezetőjének, hogy itt az Adásidő podcastba beszámolt nem csak a parlament, Európa parlamenti választással kapcsolatos gondolatairól, hanem általában a tevékenységéről. Önnek is azt kívánom, és ezt gondolom mondhatom hallgatóink nevében is, hogy az elképzelései akár a választással kapcsolatosan valósuljanak meg, és bízom benne, hogy egy idő után ismét beszámolhatunk az új eredményekről itt az Adásidő stúdióba. Köszönöm szépen, és hallgatóinak meg a megtisztelő figyelmet.
Én köszönöm szépen, hogy itt láttam, és a lehetőséget.
A viszonthallásra.
Viszonthallásra.